A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Kovács Antallal, a 40 éves Paksi atomerőmű kommunikációs igazgatójával, és hát nagyon gyorsan elszaladt az idő a beszélgetés első felében, úgyhogy talán ott hagytuk abba a Paksról való, vagy az atomenergiáról való beszélgetést, de hát alapvetően a Paksi atomerőműről való beszélgetést, hogy egy nagyon biztonságos technológia, és a bővítésnek abszolút van helye, és az újabb üzemidő hosszabbítása a régi blokkokra az is teljesen biztonságos, és egyébként szükséges is, mert hogy nagyon kell a villamos energia, és talán az utolsó mondatai egyike az volt, hogy így lehet csökkenteni Magyarország kitettségét. Nem akartam belefogni, mert ugye ez hosszabb választ igényel ez a kérdés, úgyhogy most innen folytatnám, hogy most, hogy a gáz ügyben azért láttuk, hogy az orosz kitettség az veszélyes tud lenni. Mondjuk ki, zsarolási potenciált jelent egy olyan nyersanyag szállító, aki nem megbízható, és főleg egy ritka nyersanyag, ugye az urán, ami ráadásul ez nem is csak úgy van, hogy kiszedték a földből, aztán lehet beledobni a reaktorokba, hanem hát ez előkészítést igényel nagyon komolyan, hogy ez megfelelő legyen egy atomreaktorba. Ettől a kitettségtől továbbra sem tartanak? Most nem is beszélve az alkatrészellátásról, meg egyebekről, de hát most azért ez a háború fölülírt mindent, az elmúlt 40 évet fölülírta, én úgy érzem.
Hát hazudnék, ha azt mondom, hogy nyugodtak voltunk a háború kitörésénél, akár ebből a szempontból is. Eleve, mert háború a szomszédben, ez nagyon nehéz, de ahogy említettem, meg tudtuk oldani azokat az alternatív szállításokat, amit az orosz féltől el lehetett hozni. Most a mennyiségről szeretnék egy pár szót mondani. Most egy kicsi helységben vagyunk, de mindenki el tud képzelni egy tantermet. Egy tanteremnyi helyen 2 évre elegendő üzemanyagot tudunk tárolni. Tehát amikor szállításról beszélünk, akkor ezt akár repülőgépen, akár egy hajón, pár vasúti szerelvénnyel alkalmas arra, hogy ekkora mennyiséget 2 évre a teljes magyar lakosságot, közüzemeket, iskolákat, kórházakat ellássuk villamos energiával. Ilyen az energiasűrűség. Most azzal, hogy itt az orosz, aki egyébként nagyon jó partner, tehát az orosz üzemanyagszállítónk nagyon jó partner, sok fejlesztést hajtottunk végre közösen. Ha ő valamilyen oknál fogva elhetetlenül, de egyébként az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően is elindult egy üzemanyagbeszerzési diverzifikáció. Tehát a csehek, szlovákok, finnek, magyarok, akiknek ugyan típusú erőművük van, most egy olyan szövetségben tárgyalnak, ami azt eredményezheti, hogy mondjuk 2026-ra alternatív üzemanyagot tudunk beszerezni akár a Westinghouse-tól, tehát nyugati gyártótól. Amit említett, hogy ritka az urán, ez meg nem igaz. Tehát nagyon sok helyen bányásznak uránt.
De fűtőanyagot olyan minőségben kevesebben teszik.
Mert nem volt rá akkor a szükség. Abban a pillanatban, ahogy most látszik, hogy ez irányban nő az igény, akkor azokat a kapacitásokat be lehet állítani, ami ezt már kielégíti. Nekünk most az atomerőben a törvény szerint mindig van 2 évre elegendő, most egy picit még több is. Ha az idei szállítások bejönnek, akkor azt gondolom, hogy továbbra is nagyon stabilan fogjuk tudni látni a hazai villamosenergia ellátásban. Tehát ilyen értem a kitettség, ha megépül az 5-ös, 6-os bunk, és ott van a lehetőség, hogyha tudjuk úgy, ahogy szeretnénk, akkor szállítunk az orosztól. Ha valamilyen oknál fogva ez nem sikerül, akkor hozunk a Westinghouse-tól. Ja, és van ezen kívül még egy francia lehetőség. Tehát a villamosenergia termelésben az atomenergiát tekintve az üzemanyag ára az mindössze 10% körül van, és tárolható, tehát tartalékolható. Nem úgy van, hogy jön a téli, és akkor játszanak azzal, hogy mennyi lesz az ára. Nem,
tehát stabilára van,
hosszú távra betárolható, és ha mondjuk duplára emelkedik mondjuk a üzemanyag ára, akkor a mi általunk előállított villamosenergiára mondjuk 10%-kal nő. És azért ez nagyon nem mindegy.
Na hát rengeteg kérdés merül föl egyébként folyamatosan az atomenergiával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy az a szempont, amit nagyon sokan előhoztak idén-nyáron és korábban is, és amire föl kell készülnünk sajnos, az egyre szárazabb, egyre forróbb nyarak. És hát ez a Duna vízállására, a Duna hőmérsékletére vonatkozóan nem kecsegtett túl sok jóval. És ugye itt a természetvédők is arra hivatkoztak, mérték ott a Duna hőfokát, hogy hát ott hűtővízként üzemel a Duna, és hát már hőkezelésnek vannak kitéve a halak sokszor, olyan meleg ott a Duna azon a részen, ahova visszaengedik a hűtővizet. És ugye ebben nem is ez a borzasztó, hanem mert az előbb-utóbb higulna, hanem hogy kevés a víz. És ha itt még lesz 2 reaktor, és tovább szárad a Duna, mert hogy nem tudjuk megfogni a vizet, ez az egyik legnagyobb problémája Magyarországnak, hisz a Bősnek nem épült meg a másik szárnya, a Nagymarosi vízlépcső, és nincs délen sem egy vízlépcsőnk, amivel egy kicsit visszaduzzasztatnánk a Dunát. Szóval, hosszan kezdem, de hogy a bővítéssel párhuzamosan terveznek valami tározót, plusz vízkapacitást jelentő lehetőséget, mert sajnos, ha a szlovákoknak is szükségük van a vízre, meg följebb is, ugye, megfogják, ezt láttuk már korábban is, hogy akkor itt sincs víz. Csak akkor van sok víz, ha ott is sok, és elengedik az árvizet.
Hát először is nagyon egyetértek az, hogy Magyarországnak ez problémája, hogy a kevés csapadék mellett több víz hagyja el az országhatárt, mint ami bejön. Tehát nem fogunk vissza semmit, ezen kell valamit változtatni. De nem az atomerőmű miatt. A Duna legalacsonyabb valaha volt vízállásának a megmérésénél, én ott voltam. 895 köbméter jött másodpercenként, ez a valaha volt legalacsonyabb mért érték. Ez is 9-szer annyi, mint amennyi az atomerőműnek a víz szükséglete. A mi nekünk 100 köbméter kell másodpercenként, és kb. Hasonló méret, tehát mennyiséget igényel a Paks 2. Ez a legalacsonyabb Dunaállásnál is rendelkezésre áll. Ami nálunk problémát okozott, hogy meder mélyült, és műszakilag, amikor az atomerőmű épült, akkor az elmúlt 100 év legalacsonyabb víz szintje alá lőttük be, csak hogy a Duna tovább mélyült. A víz mennyisége az nem csökkent, nem csökkent az elmúlt időszakban, de a víz mélység az változott. Tehát a mennyiség az rendben van. Azon Paks 2 még mélyebbre teszi ezt a lengkereket, ami kiveszi a vizet, úgyhogy a mennyiség az rendelkezésre áll. Ami igazából kihívást jelent, az a víz felmelegítése. Amikor a nyári időszakban, amikor amúgy is meleg a Duna, mi még egy picit általában jellemzően egy fokot teszünk hozzá, akkor a Duna melegedése az elérhet egy olyan értéket, amikor mi beavatkozunk. Nekünk ez egy szigorú előírás. A Duna hőmérséklete a kibocsátás utáni 50 méteres szelvényben nem lehet több 32 foknál. Vannak mérések, hogy hol mit jel, mi az, ami a növény, illetve az állatvilágot befolyásolja, és itt húzták meg a határt. Tudni kell, hogy ahhoz, hogy az erőmű működjön, és az üzemi hosszabbításhoz is, egy nagyon komoly környezeti hatástanulmányt kell végezni. Az előzőn olvastam, ott látszott az, hogy mi az, amit a Duna tud tolerálni, és azt lehet mondani, én is paksi vagyok, tehát ott születtem, vannak pangó részek a Dunában, ahol ezt a Dunán természetes körülmények között is eléri a Duna, soha sem fordult elő halpusztulás, vagy bármi ilyesmi, sőt, a melegvizes csatorna kifolyásánál, télen is, nyáron is, a nagyobb oxigéndúsabb víz miatt nagyobb a fajsűrűség. Tehát igazából ilyen problémák nincsenek. Ahhoz, hogy betartjuk...
Járnak oda horgászni a környékről.
Igen, és amikor mérés van, akkor mi ezeket kitiltjuk, ezt a szakaszt, hatalmas a morgás, mert hogy ott egyébként nagyobb a fajsűrűség, jobban lehet fogni. Ezzel együtt mi ezeket a szigorú korlátokat betartjuk. Amikor a Duna hőfoka eléri a 25 fokot, természetesen, onnantól kezdve folyamatosan figyeljük az általunk kibocsátott vizet, és sosem érhetjük el azon a szelvényen, a 30 fokot, az előtt a 32-t mondtam, tehát a 30 fokot. Ha úgy látjuk, hogy ezt elérnénk, akkor visszaterelünk. Tavaly nyáron mi nagyon aszályos volt, és nagyon meleg, előfordult, hogy pár 10 megawattot visszaterhetünk. Na most jó kérdés, ha jön a Paks 2, akkor mi lesz? Paks 2 már egy olyan technológiával készül, ami a vizet eleve visszahűti, tehát 30 foknál nem lesz melegebb, amikor a Dunába kibocsátja. És ezt a technológiát a Paks 1, az 1-4 blokk esetében is vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk beépíteni azokat a vízhűtőket, hogy ezzel ne legyen gond. Tehát hadd nyugtassak meg mindenkit, sosem fordult elő semmiféle érzékelhető bármiféle fajpusztulás, vagy hogy úszott volna valami a Duna felszínén, és úgy készülünk az üzemidő hosszabbításra és a Paks 2-vel való közös üzemeltetésre, hogy addigra ezeket a kérdéseket is megnyugtatóan meg tudjuk oldani.
Nagyon izgalmasak ezek a kérdések, és hát még folytatnám ezt a dolgot, de azt hiszem, hogy remélem, hogy lesz még módunk majd még, ahogy épül a következő, illetve ahogy halad majd az üzemidő hosszabbítás, és lesznek beruházások, még beszélni ezekről a kérdésekről. De azt gondoltam, hogy én szeretem a történelmet, és egy izgalmas dolog. Ráadásul nekem azért az gyerekkori emlék, hogy épül Paks. Tehát, hogy egy kicsit beszéljünk a múltról. Nem tudom, mióta dolgozik a Paksi atomerőműben?
Hát én őspaksi vagyok, tehát én ott születtem, több száz évre Paks, és még emlékszem gyerekkoromban, mikor megérkezett az atomerőmű, meg 72-ben születtem, és 76 körül elkezdődtek a mozgások. És emlékszem, amikor mentünk, jártunk fölfele, kinőtt a szántóföldből, meg a szőlőkből egyszer csak egy lakótelep, és hogy felbúzult. Én gyerekként csak azt éreztem, hogy valami nagyon izgalmas dolgok történnek, és akkor úttörő zenekarba trombitáltam, és felmentünk mondjuk az új iskolának, amit az atomerőművet hoztak létre, egy hatalmas iskola volt, nagyon jó felszerelt, irigyeltük őket, nagyon sok osztály, orosz gyerekosztály, tehát az egész egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Mi voltunk a őslakosok, meg voltak a gyűjtmentek. Tehát először itt még voltak ellentétek is ebbe az egész rendszerbe, és ez aztán az évtizedek alatt teljesen feloldódott, a legjobb barátaim között is vannak gyűjtmentek, ahol már nem gyűjt maradt lett belőle, és még mindig van, azt hiszem 29 olyan dolgozónk aktív, aki most is ott van, aki a 40 évvel ezelőtti első blokk indításánál ott volt.
És ők milyen területen dolgoztak? Dolgoznak?
Teljesen vegyes. Tehát vannak mérnökök, meg vannak, mit tudom, laboránsok, tehát nagyon sok, tehát vannak irodában dolgozik, tehát nagyon széles a terület. Az történt a 40 év alatt, hogy egy olyan nagyon erős kollektíva kovácsolódott össze, hogy a társaság jelentős része az itt kezdett, innen megy nyugdíjba, alacsony a fluktuáció, és egy ilyen nagyon összetartó csapat lett, egy nagyon komoly tudással, és hát most már azt kell mondom, egy komoly történelemmel.
Na most város a városban szokták mondani az atomerőműre, mert eleve a bejutás is olyan, mintha az ember egy másik országba menne át. Ez érthető okok miatt, ugye itt biztonsági szempontok mindenek fölött, ugye, ahogy ön is mondta. Ez mennyire izolálja az ott dolgozókat úgy általában a várostól?
Ez egy nagyon érdekes dolog, ha az ember az utcán jár, találkozik valakivel, esetleg bemegy egy kocsmába, lát egy embert, de ha ezt másnap munkahelyen látja, nem látná, hogy ő az. Tehát amikor valaki belép az erőműbe, akkor picit ez olyan, mint amikor a bányászok lemennek a bányába. Ott nincs hülyéskedés. Az erőműbe ez ugyanúgy. Van egy biztonsági kultúránk, és bármilyen felmérést nézünk, akár külsősök, akár mi, akkor az, hogy a biztonság, tudatosság nálunk a legelső, az nagyon fontos. Ilyen értelemben senki nem is éli meg izolálásnak. Nyilván az atomerőmű a várostól mondjuk 3 kilométerre van, de gyönyörűen látszik oda-vissza, és mindenkinek ez az élete része. Én például, amikor az autópályán elmegyek Paks mellett úgy, hogy nem jövök ki, és meglátom az erőmet, akkor egy melegség jár rá. Tehát nyilván, mert oda vagyunk kötődve. Nincs elhatárolva. Igazából a rendezvényeink többsége az a város felé nyitott. Bejutni nyilván szigorú feltételekkel lehet, de például minden évben tartunk nyílt napot, amikor a dolgozóink családtagjai bejöhetnek megfelelő feltételekkel. Nyílt napot tartunk a környék településeinek. Azért, mert azok a települések, akik befogadták az atomerőművet, igaz, akkor még kevésbé jó szántukból, mind inkább a központi bizottság döntése értelmében, de ők akkor is itt vannak a környékünkön, minden évben 2-3 települést meghívunk, és megmutatjuk nekik. Ilyen értelemben nincs elzárva, hanem ott van, és látogatható. Tehát éves szinten 30-40 ezer látogató jön, tartunk fenn egy nagyon jó múzeumot, és bárki bemehet, akár megnézheti a csarnokot, a reaktor csarnokot is. Tehát nyitottak vagyunk, és egy nagyon fontos dolog, hogy nincs tabu. Bárki bármikor bármit megkérdezhet, válaszolunk rá, és nyilván addig a részig, ameddig be lehet menni, mindenkinek meg is mutatjuk.
Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, olvastam valahol, hogy a vállalati kultúra része az is, hogy a hibát nem büntetik.
Igen.
Ami első hallásra furcsán hangzik, de hogyha az ember megnézte a Csernobil filmet, akkor ott látta, hogy az a sok félős ember hogy okozott még nagyobb tragédiát, ez az oka?
Igen, tehát nálunk van ilyen kifejezés, hogy nirmiz, tehát a majdnem hiba, vagy majdnem események láncolata aztán okozhat problémát. Mi ezt úgy tanuljuk a biztonsági kultúránál, úgy kell képzelni, mint a svájci sajtot, amit leszeletelnek, sok luk van rajta, és ha összerakunk mondjuk 10 szelet sajtot, akkor ott már nincs luk. Tehát nem látsz át rajta. De hogyha csak egy szelet van, akkor azon biztos, hogy van. Mi így gondolunk a biztonságra. És ha valaki elkövet egy pici hibát, vagy tudomására jut valami, és ezt nem jelzi fölfele, akkor abból lehet bármi probléma. Éppen ezért, ha valaki hibát észlel, vagy mellé nyúl, valamit csinál, egyből jelzi, hogy bocs, hibáztam, akkor azt inkább megdicsérik. Nem kell attól tartani, hogy akkor ő most ebből rendszert csinál, mert azt ciki, hogyha valaki elront valamit, de ezért soha tehát megbüntetés nincs, kibeszélés, bármilyen esemény történik nálunk, ugye mindent kezelünk, ennek kivizsgálás, tanulságok levonása, visszacsatolás, jobbátétel. Az, hogy a termelési mutatóink, a biztonsági mutatóink folyamatosan javulnak, ez azért van, mert ez a visszajelzés, ez a közös gondolkodás, a biztonságtudatosság, ez jellemzi a társaságot.
És gondolom, hogy akkor itt az egymás iránt érzett felelősség is nagyon erős. Mondhatni, hogy barátok?
Igen, egymásra utaltság van, közös gondolkodás, van egy komoly büszkeség, ami néha egy picit dőfösségnek is tűnhet, de általában aki bejön és megnézi, hogy mivel foglalkozunk, az megnyugszik attól, amit lát. Ami most nehézség, hogy az a csikó csapat, az most azért lassan kikopik. Van az X generáció, aki mondjuk nagyjából mi vagyunk, jön az Y, de ugye itt most még mostantól beszélünk 35 évet, és még a Paks 2-ről, és itt már az és alfa generációnak is hát komoly szerepe lesz abban, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
Na most az ő, hogy mondjam, elképzeléseik a munkáról, meg egyáltalán ugye a világról, az jelentősen különbözik. Erre most már nagyon sok tanulmány van, és időnk nem nagyon lesz rá ezt kibeszélni, de hogy nehéz ebből az új korosztályból megtalálni a jövő generáció paksi munkatársait.
Mondjuk úgy, hogy kihívás. Én a sportban is dolgozom, ott is mindig visszatér, hogy bezzeg a mi időnkben, meg egy más generáció. A mai fiatalokban ugyanúgy megvan a képesség. Egy Z és egy alfa generációsnak, ugye nekem van 3 gyermekem, ők alfa generáció, látszik, hogy másként kell hozzájuk nyúlni, és ezt nekünk meg kell oldani. Nyilván mondhatjuk, hogy más volt, mert a mi időnkben akkor elindultunk, és akkor egy munkahely, és akkor arccal a jövő felé, 10 év tanulás, az majd lesz valami. Ők mások. Nekünk az atomerőműnek ez egy komoly feladat. Nagyon sok ág van az atomerőmű működésének. Sok felé lehet menni, sok újdonság van, sok nemzetközi kapcsolat, lehet tanulni. Nekünk dolgunk, hogy ezt olyan vonzóvá tudjuk tenni ennek a következő generációnak is, hogy megérje eljönni. Paks egy kisváros, de mondjuk egy órára van Budapesttől. Tehát annak, akit érdekel ez az energia, érdekel az, hogy valami komoly dologgal foglalkozzon, annak ez lehet egy kihívás. Tehát mi örülnénk, és nagyon, nagyon várjuk a fiatalok jelentkezését, igyekszünk érte tenni is, de ez egy hosszú, megbízható életpályát tud mutatni. Ezt kell úgy bemutatnunk, csomagolnunk, hogy ez vonzó legyen a fiataloknak, ezt muszáj foglalkoznunk.
Hát ez lesz már a végszó, mert az időnk az elfogyott. Én nagyon köszönöm Kovács Antalnak, a 40 éves Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójának, hogy eljött és elmondott ennyi mindent Paksról, és hát még egy csomó mindent nem, úgyhogy remélem egy későbbi alkalommal folytathatjuk ezt a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, remélem nem túltam túl, mert én is elfogult vagyok az atomerőművel, és hajlamos vagyok kicsit túlekesebben beszélni.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.